Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár így kezdődik, a Sionnak hegyén. Elfoglalva a 274. dicséret első kettő versét énekeljük. A 274. dicséret így kezdődik, ki Istenének átad mindent. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette. Ámen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk eléd úgy, mint a mi teremtőnk lábaihoz, hiszen te kezedből származik minden, tőled van a mi életünk, dicsérünk és magasztalunk, hogy élhetünk, hogy itt lehetünk ezen a földön, és adtál nekünk lehetőséget arra, hogy téged megismerjünk, és a veled való kapcsolatban kiteljesedjünk. Mert Urunk, te arra teremtettél minket, hogy téged képviseljünk ebben a világban. Ó, Urunk, bocsáss meg, amikor nem erről szólt az életünk. Bocsáss meg, amikor nem erről szól ma sem az életünk, hogy téged lássanak rajtunk keresztül, és minél több ember a te neveddel találkozzon. De, Urunk, most azért vagyunk jelen, hogy átéljük a te jelenlétedet, meghalljuk a te szabadat, és öröm legyen a szívünkben, hiszen az örömöt te adod, a veled való találkozás, az igazi öröm, amikor a gyermek az atyával találkozhat, nincs annál nagyobb öröm. És Urunk, a te igédből tudjuk, hogy Jézus Krisztust azért küldted el az egyetlen fiút ebbe a világba, hogy általa újra visszataláljunk hozzád, és gyermekeid lehessünk. És Urunk, jövünk úgy, mint a tékozló fiú, hogy Atyám, bocsáss meg, mert vétkeztem ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Igen, mi nem vagyunk méltók, én sem, Atyám. De köszönöm, hogy te arra másik fiúra, Jézusra nézel, és az ő keresztjére, és az ő áldozatáért megbocsátasz, az ő vérével megmosol, hogy tiszták legyünk. Köszönjük, és ezért magasztaljuk háromszor szent nevedet. Te ismered az életünket. Látod, milyen gondok alatt, vagy terhek alatt roskadozunk, de te nem azt mondod, hogy szedjük össze az erőnket, hanem azt mondod, hogy vessük rád a terheinket, mert Atyánk, azért roskadozunk, mert magunk akarjuk hurcolni azt, miközben te kijelentetted, hogy te azért jöttél, hogy magadra vedd, hogy átvedd tőlünk, hogy ne roskadjunk össze, hanem vegyük fel a te igádat, ami gyönyörűséges és boldogító, vagyis használható, hogy átéljük, hogy már veled együtt haladunk az élet útján. Kérünk így, Urunk, hogy szent lelkeddel most szólíts meg bennünket, igéden keresztül vedd kézbe az életünket, gondolatainkat, adj nekünk üzenetet, erőt, tanácsot, és add, hogy ezek szerint éljünk, ehhez igazodjunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket. Elnézést kérek. Na. Tehát hallgassuk meg Isten igéjét. Mégpedig az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetének a 11. versétől a 20. versig terjedő szakaszból, majd ezt követően a 23. verstől a 27. versig bezárólag. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetének 11. versétől így van megírva Isten igéje. Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által, annyira, hogy a testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Néhányan a kóborló zsidó ördögűzők közül is megpróbálták az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, és azt mondták, esküvel kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek pedig így válaszolt, Jézust ismerem. Párról is tudok, de ti kik vagytok? És az az ember, akiben a gonosz lélek volt, nekik esett, Leteperte őket, és annyira erőt vett rajtuk, hogy meztelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudomására jutott minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, megvallották és elmondták tetteiket. Sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették. És összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüst pénzre értékelték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Abban az időben pedig nem kis háborúság támadt az Úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből Artemis templomokat készített, nem csekély nyereséget biztosított a mesterembereknek. Ezeket összegyűjtötte a hasonló foglalkozásúakkal együtt, és azt mondta nekik, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. És látjátok és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem majdnem egész Ázsiának sok népét áltatta és megtévesztette, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyeket kézzel csinálnak. De nem csak az a veszély fenyeget bennünket, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem hogy a nagy Isten asszonynak, Artemisnek a templomát is semmibe veszik majd, és oda lesz az ő nagysága, pedig őt egész Ázsia és az egész földkerekség tiszteli. Eszembe jutott, hogy gyerekkoromban többször kint voltunk a Tisza partján, és amikor hajó húzott el a folyó közepén, hogy elment, hatalmas hullámokat vert, és ezek a hullámok kijöttek a partra, mindig úgy szaladtunk el a hullámok elől, és ahova kiment, ott eláztatta a földet, és termővé tette. Igen, a folyó, ahogy kijön a medréből, eláztatja a földet, nyomot hagy. És valami hasonlót látunk Pál apostolnál. Ő is olyan, mint egy hatalmas hajó, robog végig Európán, és amerre megy, ott nyomot hagy maga után. Ott hullámok keletkeznek, ott megmozdul az élet. És ezekből a hullámokból új életek születnek, termővé alakítja az addig magába, meg pogányságba, meg varázslásba, bálványimádásba süllyedt embereknek az életét. Tehát olyan fantasztikus látni, hogy ez az egyszerű kis sátor készítő ember mekkora hatást fejt ki Európában, és az egész világon, egész akkori világon. Senki ki nem nézné belőle, egy kis törékeny, állandóan sebekkel, fájdalmakkal küszködő ember, és nem ezek győznek fölötte, hanem ő győzi le ezeket. Hát gondoljuk meg, amikor ugye Európában partra száll az első település Filippi, ahol megismerteti néhány emberrel Jézusnak a nevét, szabadításokat élnek át, ugye egy kis jövendőmondó leánykából kimegy a jövendőmondás lelke, fölszabadítja Pál, és ezért letartóztatják, börtönbe csukják, de előtte jól megverik, 39 botütésbe részesítik, majd megbilincselik, kalodába zárják, tehát súlyos szenvedéseket kap, és Pál nem ezekre figyel, hanem mindig Jézusra, és megy tovább, és senki és semmi nem tudja őt megállítani, Mert olyan híre van, amit mindenkinek hallani kell. Hallani kell mindenkinek, hogy az Isten úgy szereti ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, ha nem örök élete legyen. Hogy ez a világ elveszik, ha nem hisz Jézusban. És minden embernek Jézus Krisztus a mentő öv. A belé vetett hit által juthatunk életre. A Jézus nevébe való kapaszkodás által kerülhetünk ki életünk mélységeiből. Állhatunk talpra, amikor már úgy gondoltuk, hogy vereséget szenvedtünk. Ha Jézus segítségül hívjuk hittel, ő fölemel. Ő rendbe teszi az életünket, új irányt ad. És Pál eljutott sok felé, most éppen Kis-Ázsiában látjuk, Efézusban, ahol ugyanúgy az evangéliumot hirdeti, őre ez bízatott, és tudja, hogy ez használ is. Tehát Pál apostol azért hirdeti Krisztusról az öröm üzenetet, a jó hírt, mert tudja, hogy ez használ. Honnan tudja? Úgy mondjam, kipróbálta a saját életében. Ő úgy beszél Jézusról, hogy maga is megtapasztalta, hogy Jézus valóban föltámadt és él, és hatalma van a mi életünk fölött. Meg tud állítani, amikor a romlás felé haladunk, és vissza tud fordítani. Hát ezt Pál nagyon jól tudta. Ugye gonosz, gyűlöletes indulatokkal volt tele, mennyi fájdalmat okozott embereknek, hisz szétszakított családokat, amikor letartóztatott egy édesapát, mert kiderült, hogy hisz Jézusban, hogy messiásnak tartja, elszakította a családjától. Vagy ott volt másoknak a halálra kövezésénél, amivel egyetértett, segítkezett, és egyszer csak az a Jézus, akit Isten káromlónak tartott, csak egy embernek, az a Jézus megjelenik neki, megszólítja és megfordítja az életét. Tehát Pál saját tapasztalatból beszél, és ezért van ereje a bizonyság tételének. És ez ma is fontos, hogy akkor lesz erő a mi Jézusról, a mi hitünkről való bizonyság tételnek, ha van személyes tapasztalat. Ha el tudom mondani, hogy igen, az életem egy pontján, vagy több szakaszán átéltem, hogy Jézussal találkozom, átéltem, hogy lehajult, fölemelt, megbocsátotta a bűneimet, új irányba állított, szólt hozzám, sőt, átélem mindig, amikor kinyitom a Bibliámat, hogy hallom az ő szavát. Tulajdonképpen az egy hatalmas bizonyságtétel, ha valaki el tudja mondani, hogy minden nap kinyitom a Bibliát, és nem csupán egy régi könyvet olvasok, hanem hallom, hogy az én megváltóm szól a Biblián keresztül hozzám. És eszembe jut egy történet, hogy valahol egyszer egy ateista sok ember előtt nagyon bizonygatta, hogy nincs Isten. És annyira bizonygatta, hogy egyszer, hogy a hallgatók közül előállt egy idős néni, és azt mondta, ne állítson maga ilyeneket, és tudom, hogy van Isten. És akkor az ateista nagy gúnyosan, hát honnan tudja? Először is. Van-e nap? Kérdezett az asszony. És mondja az ateista vezér, hogy hát persze, hogy van. És honnan tudja? Mert érzem a melegét, és látom a világosságát. Azt mondja, én is. Átélem minden nap, amikor imádkozom, Bibliát olvasom, hogy az Isten szól hozzám, beszélgetek vele, és megtapasztalom, hogy Jézus világossága beragyogja az életemet, hogy átmelegíti a szívemet. Igen, ez a bizonyságtétel. Amikor el tudom mondani, hogy igen, hát nem mondd, hogy nincs Jézus, vagy nincs Isten, hát ma reggel beszéltem vele. Igen, személyesen nekem szólt. Tehát a Biblia olvasásnak ez a lényege, hogy személyesen hozzám szól az élő Isten. Van szava hozzám. És Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy aki tanítvány, aki az övé, azoknak megadja, hogy meg is értik, amit mond neki. Tehát a Biblia az érthető. Ez különösen, hogyha úgy magunk elé idézzük, hogy a legtöbb szerző ugyanolyan egyszerű ember, mint bármelyikünk. Egyszerű szavakkal írtak. Az olvasók ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Mert ugye, amikor a Biblia könyveit leírták, és először eljutott emberekhez, az volt a cél, hogy olvassák úgy, mint Isten üzenetét. Egyszerű emberek írták, egyszerű szavakkal, és ha azok értették, mi is érthetjük. Tehát így kell hozzá közeledni. Hogy Isten úgy íratta le az ígét, hogy azt mindenki megértse. Akkor is, hogyha azóta eltelt több ezer év, esetleg vannak olyan kifejezések, olyan témák, amiketnek utána kell nézni, mert ma már azok nem használatosak, de az igének, az üzenete, különösen amit személyesen nekünk szán az Úr, az érthető, fogható. Hát így vitte Pál személyes üzenetként, megélt üzenetként az evangéliumot, és Efézusban is voltak, akik hallották és befogadták. Mint mindenütt itt is először a zsinagógát kereste, ott is voltak némelyek, akik hittek az Úr Jézus nevében, meg is keresztelkedtek az ő nevére, de azután a zsinagóga elzárkózott Páltól. Ő pedig nem esett kétségbe, hanem megtalálta azt a helyet, ahol tud emberekkel kapcsolatot létesíteni, ahol beszélhet Jézusról. És egy Tirannosz nevű embernek az iskolájában tanított. És nagyon sokan meghallották az Úr igéjét, mondja Lukács. Meghallották az Úr igéjét. Ez azt jelenti, hogy az emberek, amikor Pált hallgatták, átélték, hogy a feltámadott Jézus szól hozzájuk. Vagyis itt nem egy ember beszél, amit, hát, vagy egyet értek vele, vagy nem értek egyet vele, hanem itt maga az Isten szól hozzánk. És nem mondhatom azt, hogy nem értenek vele egyet. Hanem úgy kell fogadni, hogy az élő Isten szava szól hozzám. És az élő Isten szava az ige. Az igében élet van. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És minden általa lett, és semmi nem lett nélküle. Hát az Isten szavába élet van, ami létrehozta itt is az életet. Az Isten szava ma is életet hoz létre. Bennünk is. Új életet. Isten szerint való, Istennek tetsző életet hoz létre. Mert más nem tudja létrehozni, csak az íge. Aztán látjuk, hogy Isten Pálon keresztül munkálkodik. Itt nem csak Pál van jelen, azt olvasunk, Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Kicselekedett? Isten. Fölhasználta ugyan Pált, az ő engedelmességét, az ő kezét, az életét, de aki a nagy dolgokat tette, tehát meggyógyított embereket, megszabadított, föloldotta a bűnhatalmából, új élettel ajándékozta meg, ez maga az élő Isten. Mert ilyen dolgokat csak is ő tud véghez vinni. És mindezt azért tette, hogy azok az emberek, akik ott éltek Efézusban, meglássák az Isten országának a hatalmát. Mert Efézus, azt Kis-Ázsiában egy hatalmas, egy nagyon jelentős központi város volt. Kis-Ázsiának a központja, fővárosa volt, vagy 30 ezeren éltek benne, akkor az óriási létszámnak számított. És az a város tele volt mindenféle vallással, mindenféle okkult praktikával, tehát az emberek meg voltak kötözve, és egyszer csak ebben a városban megjelenik az evangélium, megjelenik Isten országa. Mondhatnánk azt, ahogy egy biblia magyarázó mondta, hogy amikor Pál hirdeti az evangéliumot, tulajdonképpen összecsap Isten országa és a sátán országa. Igen, tehát itt egy háborút látunk Efézusban. Mert tulajdonképpen, testvéreim, amikor az evangélium őszintén és igazán megjelenik, ott mindig háború lesz. Ott mindig összecsap az Isten világa a gonosz világával. És ha nincs háború, akkor az azt jelenti, hogy nincs jelen az Isten országa. Nem élik meg az Isten országát. Ugye itt eljut Efézusba Isten országa, és mindjárt háború tör ki. Persze nem fegyverekkel, hanem ugye szellemi szinten. A gonosz mindent megtesz azért, hogy kiszorítsa Jézust. Mert a gonosz mit csinál? Megkötözi, rabbá teszi az embereket, ő diktál és hajtja őket bele a szenvedélyeikbe, mert azt akarja, hogy ne ismerjék meg Istent, meg elpusztuljanak. Az ördög a mai napig embergyilkos, azt mondja róla Jézus. Embergyilkos, el akarja pusztítani az embert, és ehhez minden, de mindent felhasznál. És végső célja ehhez, hogy elszakítson Istentől. Hogyha valahol elkezdenek beszélni Jézusról, ott egy nagy falat igyekszik fölhúzni, hogy az emberek szívéig ne jusson el a Biblia üzenete. De sokan átélik, hogy micsoda különbség van. A sok-sok pogány vallás meg a okkult dolgok, meg Isten országa között. A gonosznak a jelenléte az magához köti az embereket, elveszi a pénzét, hát ugye a okkultisták, a varázslók, vagy a pogány vallások mind-mind a maguk, mondjam így, szolgáltatásait pénzért adták. Hát itt is látjuk, majd kitör valóban a háború, amikor az ötvösök céhének a vezetője, Demeter, föllázítja az embereket, hogy nézzétek, ide jött ez a Pál, beszél Jézusról, és azt mondja, hogy amit mi készítünk, szobrokat, kegytárgyakat, azok nem istenek. Mert csak mi készítettük. És ugye mi történt? Hát ugye ezeket a kegytárgyakat pénzért árulták. Óriási üzlet volt. És amikor Pál megjelenik, akkor kezd gyöngülni az üzlet. Ja, most döbbennek rá. A gonosz mindent pénzért ad. Mindent. Kínál nekik. Ó, vegyétek, hogy ezek az ötvösök a Artemis istennőről, az egy termékenység istennő volt, készítettek szobrokat, meg Artemis, akit Dianának is mondtak, a templomáról is készítettek kis kegytárgyakat. És az Artemis temploma az akkori világ 7 csodája közé számított. Tehát nagyon büszkék voltak rá. Turista hely volt, rengetegen mentek azt a templomot megnézni. És most Pál, amikor az evangéliumot hirdeti, elkezd csappanni a látogatók száma. Bevétel, kiesés. Hát ez ellen tenni kell. Tehát az emberek eddig ezt tapasztalták, hogy amiben vannak, azáltal az ördög a pénzüket, mindenüket elszívja, mint a mai világ. Minden arról szól, a pénzen keresztül megkötözzön a gonosz, és mindent, amit kínál, jaj, de jó, ezt is vedd meg. És megveszik az emberek. ha jó, ha nem jó. De arra keresni kell. Azért még többet kell dolgozni, és soha nem lesz egy perc időm. Mert ezt akarja a gonosz. Istenre ne legyen időd. Se a családodra, senkire. Mert mindig dolgozni kell, mindig több pénz kell, mert mindig van valami új dolog. Hát ugye elég kinyitni a televíziót, mit mond? Van egy újabb kenőcs, van egy újabb vitamin, van egy újabb ilyen. Holnap megint azt mondja, megint van egy újabb ilyen. Tessék, meg ez jobb, 100%-kal jobb, mint a tegnapi volt. És hát ugye az emberek mit csinálnak, azt gondolják, tényleg jobb, tényleg jobban, megyünk, megvesszük. És ezzel köt magához. Így voltak ezek az emberek is. De testvéreim, mit látunk itt? Eljön az Isten országa. Hatalmas dolgokat kínál. Hát azt olvassuk, hogy rengeteg ember meggyógyult betegségekből, eltávozottak a gonosz lelkek. Tehát itt nem tönkre mentek az emberek. Amikor Jézus megjelenik, ott mindig az ember, az addig pusztuló ember helyre áll, gyógyul, megszabadul. És mit látunk? Mindezt ingyen kapják. Az Isten országa az igazi gyógyulást, szabadulást ingyen kínálja. Isten nem kér pénzt, sőt maga Jézus azt mondja, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Az egyháznak ez a feladata a hívő embernek, hogy ingyen adjuk azt a jót, amit kapunk tőle, mármint Istentől. Amihez fogható jót ez a világ nem tud kínálni. Amit ez a világ kínál, meg jónak tüntet föl, az nagyon rövid idő alatt elfogy, elromlik, elkopik, csalódunk benne. De az Isten beleavatkozik az életünkbe, ott nem lesz csalódás. Ha én rábízom magam, akkor ő gondoskodik rólam. És nincs olyan Isten gyermeke, aki az Istenbe csalódott volna. Ugye az egyik Zsoltár is azt mondja, hogy meg gyermek voltam, megöregettem, de nem láttam olyat, hogy elhagyatottá lett volna az igaz. Igen, az Isten gyermeke közül, mert senki nem volt, úgy azt mondta, csalódtam, Isten magamra hagyott, nem segített, elvett tőlem, nem. Ilyet azok mondanak, akik csak a világot ismerik, ott át lehet élni, hogy magunkra hagynak, kifosztanak, nem kellek én már senkinek, hisz hány olyan ember szájából elhangzott már a keserűség, hogy alig tudom tengetni magam. Sőt, nem olyan túl rég olvastam egy olimpiai bajnokról, hogy volt az életének olyan időszaka, hogy mindenki elfelejtette, annak idején tapsoltak neki határokon innen meg túl, és cipőt kellett tisztítania az utcán, hogy valahogy meg tudjon élni. Mert már senkit nem érdekelt, hogy ő valamikor olimpiai bajnok volt. És hány olyan sztár van. Tapsolnak neki egy-két évig, meghívják falunapokra, aztán a pszichiátrián köt ki, és senki nem tud már róla. De testvéreim, aki Jézus Krisztusnak átadja az életét, aki az Isten országa polgára, az soha nem kerül ilyen helyzetbe. Az soha nem tudja azt mondani, hogy az Isten magamra hagyott, hogy már nem vagyok neki fontos. Ha én nem hagyom el, ő hű, sőt, olyat ír Pál apostol, ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Hát ezért dicsérjük a mi Urunkat, és ezek is ezt tapasztalják meg, hogy fantasztikus dolgok történnek az életükben, és ezek jó dolgok, amiket nem tudtak megoldani semmilyen varázsló dologgal. Ugye Efézus híres volt arról, hogy úgynevezett efézusi leveleket, írásos amuletteket árultak, és azt mondták, valaki ezt megveszi, meggyógyul súlyos betegségből. És sokféle amuletteket használtak, hordták a nyakukban, és az biztosította nekik a szerencsét, gondolták ők. Ó, mennyi olyan praktika van, azt hiszük, ha azt megtesszük, kirakjuk autóba, ide-oda, négy levelű lóhere, lópatkó, az lesz a szerencse. Nem, a szerencse az azt jelenti, hogy ha Krisztus kezében van az életem, és mint édesatyám gondoskodik az Isten rólam, és ez nem szerencse, hanem az Isten gondviselő szeretete, amihez fogható nincs. Tehát ezek az emberek megtapasztalták, hogy amikből ezek az amulettek se segítettek, abból az Isten országában gyógyulás van, szabadulás van, és fölismerték azt, hogy itt olvassuk, hogy ezek nem használnak, ezek rosszak, és összehordták, és elégették. Olyan sok ilyen amulettszélét, meg könyveket hordtak össze, hogy 50 ezer ezüst pénzre értékelték. Rengeteget összehordtak. Mert tudjátok, aki Krisztusban van, ezekre nincs szüksége. Mert ez csak a gonoszhoz láncol hozzá. A gonosz engedi az életembe. És még annyit kell tudni, hogy egy ezüst pénz, az körülbelül egy napi munkabér volt. 50 ezer munkabérnek megfelelő dolgot égettek el. Lehet, hogy azt mondjuk, jaj, micsoda butasság, szamárság, ha miért nem adták el? Ha már neki nem kell, mert fölismeri, hogy ha én már Jézushoz tartozom, nincs szükség, de legalább tett pénzé. Ugye a mai világ azt mondaná, neked nem kell, tett pénzé add el. De aki Krisztust ismeri, az ezt nem teszi pénzé. Miért? Mert úgy gondolkodik, hogy ami nekem rossz, ami nekem ártalmas, azt nem árulom a másiknak, sőt, még ingyen se adom neki. És ha én tudom például az alkoholról, hogy rossz, hogy rabbá tehet, meg a másiknak kárt okoz, mert már rab, akkor őt nem kínálom. Akkor nem is adok neki ajándékba. És több ilyen dolog, testvéreim, hogyha tudom, hogy az a másiknak rossz, árt, vagy nekem ártott valamikor, azt már nem fogom kínálni. És milyen dolog, amikor az egyház kínálja. Egy-egy alkalmon. Mennyi olyan ember van, akinek például az alkohol problémát jelent, és kínálgatjuk saját készítéssel, ahelyett, hogy Jézust kínálnánk, hogy megszabaduljon, hogy új élete legyen, hogy örüljön neki a családja, hogy többet nincs veszekedés. Mert itt ez történt, hogy elégették, megszabadultak ezektől a dolgoktól, mert ami nekem árt, azt nem adom tovább. Mert Krisztus, ő gyógyítást ad tovább, az ő szeretetét, kegyelmét adja tovább. És aztán látjuk itt a lázadást, ugye fölhergelik az ötvösöket, a kézműveseket, hogy hát kergessétek el Pált, mert így tönkre fogtok menni. Ugye, mert Pál rámutatott, hogy amit az ember készít, az nem Isten. Ez egy nagy hazugság, becsapás, ami ott Efézusban történik. És föllázadtak ellene. Mert ugye azt is eredményezte mindez, hogy aki hitre jutott, az már nem vásárolta ezeket, sőt, ha egy-egy kézműves is Jézus tanítványa lett, akkor az a kézműves már nem készített többé Artemis templomot. Ez nagyon lényeges, hogy fölismerték, hogy én olyat nem is készítek. Mert ha hívő ember vagyok, akkor nem arról szól a dolog, hogy mindegy, milyen munkám van, csak munka legyen, mindegy, hogy milyen pénz, csak pénz legyen, mindegy, hogy honnan, van, ahonnan nem lehet. Ha én már Krisztusé vagyok, nem gyárthatok bálványokat. Nem szerezhetek abból pénzt, nem gazdagodhatok meg belőle. És ezek komolyan vették a Krisztus tanítványságát. És ez csodálatos. Tehát nincs rájuk szükségük, másrészt ők már ilyet nem is készítenek. Mert van az úgy, amikor valaki hitre jut, hogy rádöbben, hogy az a munkahely már nem neki való. Mert olyanokat várnak el tőle, ami ellenkezik az Isten szavával. És akkor azt kell mondani, hogy eddig volt, itt hagyom és keresek valami más munkát. És ezek az emberek ezt fölmerték vállalni. És ezért terjedt az evangélium. ezért voltak hatékonyak és hatásosak. Mert az emberek észrevették körülöttük, hogy ezek mást képviselnek, mint amit eddig tapasztaltunk. Ők valóban az Isten akaratához igazítják az életüket. Nekik igazán Isten szava már a lámpás, annak a fényére figyelnek. És a fény által, a lámpa által megvilágított úton haladnak az életre. Hát adja az Úr, hogy mi is megtapasztaljuk Isten országának a hatalmát az életünkbe, felszabadító, megújító munkáját, és merjük mi is vállalni őt, merjük azt a jót, az ő kegyelmét kínálni, felmutatni, amiben mi is részesülünk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy kiemelj bennünket a bűn mélységeiből, kiemelj az ördög karmaiból, akiről látjuk itt Efézusban is, hogy mennyire magához láncolta az embereket, mindent megtesz azért, hogy kiszipolyozza őket, és közben mindezt úgy állítja be, mintha jót tenne velük, pedig bármit ad nekik, azért mindenért pénzt kér. És olyan jó látni, Urunk, hogy Te nem pénzért adod a kegyelmet. Mert Úr Jézus, Te fizettél a mi bűneinkért, de nem aranyat, ezüstöt, hanem az életedet, a véredet adtad. Így azután már tőlünk sem kérsz fizetséget, mert ki van fizetve? Tőlünk azt kéred, hogy a szívünket adjuk neked. Tőlünk azt kéred, hogy fogadjuk el a Te áldozatodat, fogadjuk el a kegyelmet, hogy szabadokként élhessünk ebben a világban, hogy tudjunk nemet mondani a gonosz minden kívánságára és kínálatára, hogy csak neked éljünk, hogy csak róla szóljon az életünk. Úr Jézus, köszönjük a Te szeretetedet, köszönjük, hogy Te önmagadat adod, és taníts meg minket is erre, hogy mindig magunkat adjuk. És könyörülj rajtunk, hogy soha ne adjunk másoknak olyan dolgokat, ami ártásukra van, amiről tudjuk, hogy rossz irányba viszi őket, hanem ami nekünk rossz, vagy amiről tudjuk, hogy kárt okoz, azt inkább dobjuk ki, inkább égessük el, mint ezek, csak ne jusson máshoz. És így könyörgünk, Urunk, az utánunk jövő generációkért, gyermekeinkért, unokáinkért, hogy tudjunk nekik olyan értéket adni, ami örökké való. Tudjunk mennyei kincseket kínálni nekik, hogy ideje korán megismerjenek téged, és tőled való új élettel forgolódjanak ebben a világban, hogy igédbőre figyelve mindig tudják, mi az, ami neked tetsző, ami jó, ami hasznos, és ezek szerint legyenek képesek dönteni. Kezedbe tesszük, Urunk, a gyermekeket, fiatalokat, betegeket, egyedül élőket, hadd tapasztalják meg ők is a Te közelségedet, a Te szeretetedet, segítségedet, irgalmadat. Könyörgünk, Urunk, a szenvedélybetegeken, adj nekik szabadítást, könyörgünk azokat, akiket üldöznek a Te nevedért, adj nekik erőt, kitartást, hitet, hogy tovább tudjanak menni ezen az úton, a keskenyen az életre. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, szombaton délután 4 órától házasságkötésre kerül sor. Rásó Julianna és Bíró Adrián fogják Isten áldását kérni az életükre és közös útjukra. Hordozzuk őket imádságban, tehát szombaton 4 órától lesz ez az alkalmunk, majd azt követően vasárnap 10:30-től lesz újra itt a templomban Isten tisztelet. Most már ugye csak egyet tartunk a régi rend szerint, mert a rendelkezések már ezt így jóvá hagyják és biztosítják. Befejezésül a 274. dicséret 4. versét énekeljük, zenk hát az Úrnak.
Hát az Úrnak s járd az úta, mit éppen néz.